aztán, ami rendkívül drága. Ez egy nagyon elegáns luxus, csak iszonyatosan sok pénzbe kerül. Aztán mi olyan iskola épületeket finanszírozunk, amik teljesen alkalmatlanok nagyon sok helyen. Iskola céljára nagy, hatalmas hodályok, üres folyosók, ezeket fűteni, festeni, karbantartani kell, és nem jut elég pénz a pedagógus bérre, holott teljesen egyetértek mindennek, ez az alfája.
Alelnök asszony, csak még egy fél percünk maradt. Ugye hallotta, rengeteg mindent hallott, onnan indultunk ki, hogy mennyire elhanyagolt állapotban van az oktatás, mennyi idő múlva lesz presztízse újra a tanári pályának. És tényleg csak egy rövid mondat, erejéig maradt időnk.
Én úgy gondolom, hogy az anyagi megbecsülés az csak egy szelete, nagyon fontos lenne valóban rendezni a béreket, de hozzá egy társadalmi presztízse az, amit nem csak a szakmának, hanem valójában a társadalom oldaláról, oktatási minisztérium, kormányzat oldaláról is meg kell, hogy kapjon ez a társadalmi réteg. És mindaddig, amíg a szülők részéről és ilyen kifejezéseket hallunk, hogy a tanár nem ért semmihez, és a gyerek is ezt a mintát látja otthon, bizony nagyon nehéz helyzetben lesznek a pedagógusaink.
Uram, hölgyem, uram, köszönöm a beszélgetést, elfogyott az időnk, viszont hallásra.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Közlekedési hírek.
Az újbudai dugóhúzó.hu internetes honlap kamerái szerint jól járható a Petőfi híd, a Budaörsi úttól egyből el lehet jutni a hídig a Bocskai út október 23-a utca Irinyi József utca útvonalon, és a Budaörsi úton sincs fennakadás, a Bach csomópont környékén is jó tempóban lehet most autózni. Az állami autópályaügyelet jelezte, hogy az M1-es autópályán baleset történt a Budapest felé vezető oldalon a 122-es kilométernél, tart a helyszínelés, úgyhogy sávlezárásra kell számítani.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 van, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 7,5%-os mértékén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel egyidejűleg eltörölték a forint ingadozási sávját, azaz mostantól szabadon leveg a forint árfolyama az euróval szemben. A jegybank szerint az árfolyamsáv eltörlése fontos előrelépés az euró magyarországi bevezetése felé. A lebegő árfolyamrendszer kedvezőbb feltételeket teremt a jegybank számára az inflációs cél eléréséhez. A kamatemelés elmaradása a forint ingadozási sávjának eltörlésével együtt azonnali erősödést, forint erősödést okozott. Simor András, a Magyar Nemzeti Bank elnöke elmondta, a bejelentett döntéseknek most volt a legkisebb a kockázata. Szerbia mellett kötelezte el magát Koszovó ügyében a leendő orosz államfő. Dmitrij Medvegyev első miniszterelnök helyettes Boris Tadic államfővel, majd Vojislav Kostunica miniszterelnökkel tárgyalt Belgrádban. Utóbbival közösen megtartott sajtókonferenciáján közölte, hogy Oroszország és Szerbia a jövőben egyeztetni fogja azokat a lépéseit, amelyek célja a koszovói kérdés megoldása, a bonyolult helyzetből való kilábalás. Medvegyev szerint a Koszovó függetlenségéről hozott döntés semmiben sem egyezik a nemzetközi jog alapjaival. A leendő orosz államfő délután érkezik Budapestre, ahol elsősorban a déli áramlat tervezett gázvezetékről tárgyalt Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel. 3 igenre buzdítanak a népszavazáson a Liga szakszervezetek, az egészségügyi ágazatban dolgozók demokratikus szakszervezete és a munkástanácsok országos szövetségének vezetői. Gaskó István, Cseh Ágnes és Palkovics Imre érdekképviseleti vezetők azt hangoztatták, a népszavazás nem politikai, hanem szolidaritási kérdés, így azon a munkavállalóknak politikai elkötelezettségüktől függetlenül részt kell venniük, és igennel kell szavazniuk, hogy megállítsák a társadalmi igazságtalanságot. Felháborítónak és döbbenetesnek nevezte az egészségügyi miniszter Mikola István egyik kijelentését. A fideszes szakpolitikus egy rádióműsorban árulónak nevezte a vizitdíj mellett aláírásgyűjtő orvosokat. Horváth Ágnes azt mondta, Mikola István az 50-es évek nyelvét beszéli, amikor azt csugalja, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Mint mondta, egészségügyi miniszterként a leghatározottabban elhatárolódik ettől a kijelentéstől, amelyet kirekesztőnek és megfélemlítőnek minősített. Kérdésre válaszolva Horváth Ágnes hangsúlyozta, nem tervezik a 300 forintos vizitdíj megemelését. Végül az időjárásról, délután és holnap is derűs meleg idő lesz, gyenge, változó irányú marad a légmozgás, számottevő eső kizárt, éjszaka viszont kisebb záporokkal, vastag felhősáv éri el az északnyugati országrészt. Jelenleg 18 fok körül mutatnak a hőmérők, hajnalban 3, holnap délután szintén 18 fok várható. Hírek legközelebb délután 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Azt tudjuk, hogy tudomány már régóta létezik, elég csak az ókori görögökre gondolni, de ne menjünk ennyire vissza. Ritkán gondolunk, térünk ki arra, hogy mióta vannak kutatóintézetek, és ezt egyértelműen a modern korhoz szoktuk kötni. Pedig az első magyar kutatóintézet közel 140 éve, 1869-ben alakult meg, majd azután sorra a többi, mikor mit kívánt a tudomány fejlődése. Persze a mai napon nem a múlttal, hanem sokkal inkább a jövővel akarunk foglalkozni a mai műsorban, megtudni, hogy mit lehet tenni azért, hogy a fiatal tehetséges kutatók ne külföldön próbáljanak meg elhelyezkedni, külföldön próbáljanak érvényesülni. Egyáltalán mi lehet a dolga ezügyben a szakszervezeteknek, erre is kíváncsiak vagyunk. Vendégeim a stúdióban dr. Kuti László, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés alelnöke, egyben a tudományos és innovációs dolgozók szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Napot kívánok!
Valamint Lipényi Tivadar, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnök helyettese. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az elmúlt évek nagy vitája volt, hogy hol van a kutatás helye, konkurenciaharc volt, presztízs kérdést csináltak belőle, volt, hogy azt mondták, hogy egyszerűen csak a pénzért folyik a csatározás, vagy a támogatásért. Most mi a helyzet? Ön ezt hogyan értékeli, Kuti úr?
Én úgy látom, hogy ez a harc leges ez a része, ez kezd szelidülni. Most már egyre kevésbé, és új pályázati rendszerek és az új elgondolások ezt segítik. Kevésbé kerül elő, de időnként előkerül, hogy az egyetem az igazi helye a kutatásnak, a kutatóintézet az igazi helye a kutatásnak, vagy kutatóegyetemet hozzunk létre. Tehát az a baj, hogy ez a hely mindig az intézmények körül megy, holott, hogyha megnézzük a rendszert, az egyetemeknek az ismérve az oktatás és a kutatás, és magas színvonal kutatás nélkül elképzelhetetlen, magas színvonalú oktatás, a kutatóintézet az ismérve a tudományos kutatás, és az egyetemeknek és az országnak szüksége van. Annak idején, mikor alakultak a kutatóintézetek, és történelme akár meddig mehetünk vissza, a legtöbbször éppen egyetemi tanárok, egyetemi emberek ajánlották, javasolták, követelték, hogy erre szükség van, mert kell az adott szakterület szakemberei tömörítő intézmény, ahol meghatározott kérdésekkel foglalkoznak. Tehát egyre többen ismerik ezt föl, hogy ez egy szerves egész, ami kiegészíti egymást, nagyon jól tudnak együttműködni, és együtt kell, hogy működjenek, mert ez kívánja minden, az ország érdeke, a gazdaság érdeke, a társadalom érdeke.
Csak úgy, mint az alap és az alkalmazott kutatások, gondolom, Lipényi úr, tehát már azt sem lehet külön kezelni, mint ahogy a kutatóintézeteket és az egyetemeket sem.
Hát most már nem is kezelik külön. A dolog lényege az tényleg az, hogy mint rendszer szemléljük az egészet. Ugye mi az inputja a kutatásnak? Hát az agy, a kiművelt emberfő, amik hát az a anyagi erőforrás, amivel valamilyen kutatást, attól függően, hogy miről van szó, meg lehet csinálni, az eszközök, infrastruktúra, és az outputja pedig két dolog lehet, vagy a kiművelt emberfők számát növelni azzal, hogy ezt a kutatási eredményt az oktatásban viszem tovább, vagy pedig, és hát ez a legfontosabb, hasznosítani ezeket az eredményeket, olyan gazdasági hasznot létrehozni belőle, ami valamilyen vállalatnál egy új termékben, vagy új szolgáltatásban realizálódik.
Kuti úr, az előbb már említette, illetve utalt az Európai Uniós csatlakozásunk által történő változásokra. A Nemzeti Fejlesztési Tervre térnék én két egy pillanat erejéig, ahol regionális tudásközpontokról beszél. Hetünk. Ennek a célja ugye a főváros központoság megszüntetése, és az, hogy magas színvonalú kutatóközpontok jöjjenek létre, ne feltétlenül egy helyen. Lipényi úr, ön ehhez mit tenne hozzá? Tehát ez jó lenne így, illetve megvalósítható-e ez?
Itt térnek vissza az első kérdésére, amire Kuti úr nagyon pontosan válaszolt. Ezeknek a regionális tudásközpontoknak pont az a célja, hogy azt a régióban meglévő tudást valamilyen módon integrálni lehessen. Ugyanis mi jellemző Magyarországra, hogyha azt a viszonylag a szükségesnél vagy a kívánatosnál kevesebb kutató számot és kevesebb tudásbázist, amivel rendelkezünk, azt még tovább aprózzuk, akkor biztos, hogy nem jó úton járunk. Világ nem erre felé megy, hanem integrálni, összeszedni, elérni a kritikus tömeget egy-egy ilyen területen, és ebből új és már a világon is értékelhető eredményeket elérni. Na most ehhez az kell, hogy tudjunk koncentrálni, tudjunk fókuszálni.
Ki egyébként a megrendelője ma a kutatásoknak, a fejlesztéseknek, és mennyire vevő erre a dologra a magyar gazdaság? Mennyire nyitott erre?
Hát itt nagyon Lipényőr egyébként az utóbbi részére biztos pontosabban tud mondani. Mi ahogy látjuk, hogy elsődlegesen, és itt most az állami kutatóintézetekről és az állami egyetemek tanszékéről beszélünk, a magyar állam, és a magyar államnak kellene, hogy megrendelő legyen, hiszen az intézményrendszert azért találták ki, hogy annak a független, vagy akár függő, szakértő intézménye legyen, ami meg tud válaszolni minden olyan kérdést, amit a közeli vagy távolabbi jövőben meg kell valósítani. Ez egy nagyon fontos része. A másik nagyon fontos része, hogy az állam ezen intézményeken keresztül tudja segíteni a gazdaságot, tudja segíteni a gazdálkodókat. A kiegyezés után nagyon sok agrárintézmény alakult, mert nagyon fontos volt, hogy az állam segítse ezzel a gazdálkodókat, a tudomány legújabb eredményehez hozzájutása, hiszen egy kis vállalkozó, még egy közepes vállalkozó is képtelen intézetet fönntartani, sok esetben képtelen megrendelni kutatási eredményeket. Nagy vállalatok, multik, azok már meg tudják csinálni. De ugyanakkor jönnek megrendelések a gazdaság részéről is. Még ortodox alapkutató intézetnek mondott intézetekbe is, tehát itt van az, hogy egyre jobban kezd erről az irányból is elmosodni a különbség. Tehát
igen.
Nagyon összetett már ez a skála.
Azt akartam kérdezni,
azzal, ha szabad vitatkozni, akkor azért azzal az állítással vitatkoznék, hogy az elsődleges megrendelő az állam kellene, hogy legyen. Hát rég nincs így. A igazán fejlett gazdaságokban több mint 70% a kutatás finanszírozásának, hát ilyen formán a kutatás megrendelésének is, a magánszféra. És hát nekünk is errefelé kellene elmozdulni. Ma még nem így van, ma még a helyzet az, amit Kuti úr mond, és körülbelül 60%-ban az állam a megrendelő.
Ezért is tudom, hogy mennyire nyitott a magyar gazdaság
jó, tehát erre. Itt viszont van egy lényeges előrelépés. Az egyik ösztönző, amit néhány évvel ezelőtt kialakítottunk, az innovációs alap járulékbefizetési kötelezettsége, az elmozdította ezt a korábban még rosszabb számot, tehát ilyen 30-35% körüli volt csak a magánszféra finanszírozási igénye vagy ereje, és ma már a 40%-ot elértük. Tehát ez még mindig kevés, tehát az a kívánatos, hogy legalább kétharmad arányban a magánszféra finanszírozza a kutatásfejlesztést.
Mennyire kutatásbarát közeg egyébként a magyar társadalom?
Még egy pillanatra visszatérek az epikézést, tehát nyilvánvaló, hogy ez a jövő, ezt nem is vitatom, de azért nagyon jó lenne, hogy ezt a 30-40%-et az állam, ami majd a távolabbi jövőben kialakul, sokkal jobban meg tudná, tehát ki tudná használni, sokkal jobban megrendelővé válna.
Ebben egyetértünk.
És akkor nézzük azt, hogy mennyire kutatásbarát társadalmi közeg a magyar közeg.
Hát a tudománynak óriási presztízse van. Egyébként azt mondjuk, az akadémiák óriási presztízse van, és a legutolsó közvélemény kutatások, hogy melyik intézménynek van a legnagyobb presztízse, akkor azt lehet mondani, hogy a tudomány az mindenek fölött áll, ha azonosul a tudomány ezzel az oldalán. Ugyanakkor ha megnézzük, hogy a gazdaság mit próbált fölhasználni, hogy belegondolunk abban, hogy az elmúlt 15 évben 50-60 intézmény szűnt meg, nem mondom, hogy mindegyik alaptalanul, hogy mennyire nem tud még a gazdaság igazi megrendelő lenni, akkor azért nem is azt mondom, hogy nem kutatásbarát, vagy nem tudománybarát a társadalom, hanem nem tanulta még meg, és ezt is meg kell tanulni, hogy használja. Hogy ez ilyen rendszert, ami fönnáll, és hasonló világ minden országa vannak, tanulja meg végre használni. És ha megtanulja használni, akkor lesz a társadalom és a gazdaság igazán kutatásban.
Igen, másik, hát ez igen. Az kell, hogy a nemzeti innovációs rendszert úgy formáljuk, hogy ez a bizonyos használat, ez könnyebb legyen, világosabb, egyszerűbb legyen. De az a stratégia, amit kialakítottunk, annak pont ez az alapja. Ugye egyfelől megerősíteni ezeket a tudásbázisokat, tehát kialakítani olyan néhány ilyen tényleg jól finanszírozott és kellő kapacitású tudásbázist, ahol elő tudják teremteni a szükséges tudásmennyiséget. Kettő, ennek a diffúzióját, a társadalomba való, a gazdaságba való terítését, behatolását kell segíteni. És erre is megvan a programunk. Hát ezért hoztuk létre a regionális innovációs ügynökségek hálózatát. Ez a program most egy új szakaszhoz érkezett. Nagyon remélem, hogy a következő években már ennek is az eredményeit látjuk, mint hogy az első szakasz eredményei teljesen nyilvánvalóak, megerősödött a régiókban a kutatás, fejlesztés, hasznosítása.
Kíváncsi vagyok, hogy ez itthon tartja-e majd a fiatal kutatókat is. Erre térjünk vissza a közlekedési információk után.
Klubrádió. Tények, vélemények. Közlekedési hírek.
Baleset történt az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon a 83-as főúti csomópont közelében egy kamion az útmenti szalagkorlátnak ütközött. Tart a helyszínelés és a műszaki mentés, emiatt a 122-es kilométernél csak a külső sáv járható. A fővárosban információink szerint a Margit hídon könnyen át lehet jutni, jól járható az Árpád fejedelem útja, a pesti alsó rakpart, és nincs fennakadás a Frankelle utcában, illetve a Lajos utcában sem.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
A mesélő eredeti hangon szól. Egyszerre értő, korlátolt, bölcs és hülye, mint akármelyikünk. Mondta Spíró György a múlt pénteki Palládium díj átadásán, amikor is Hály János a Gyerek című regényéről mondott laudációt. A Géza gyerek, a Xanadu, a Bogyós gyümölcskertész fia, a Herner Ferike faterja, a Pityu bácsi fia, és még sok-sok fülbemászó című dráma, novella és vers szerzője Hály János lesz tehát az eheti Dobszerda vendége, akivel természetesen arról is beszélünk, hogy mi mindent írt, meg arról is, hogy lehet-e az írást tanítani. Dobszerda, szerda este 9-kor, a műsorban a szerkesztő, Váradi Júlia.
A műsort a Budapest Autófinanszírozási ZRT támogatja. Reklám.
Mit rejtenek a magángyűjtemények? Január 22-től az Iparművészeti Múzeumban 65 gyűjtőkincseit csodálhatják meg az érdeklődők. E páratlan válogatás bepillantást enged eddig féltve őrzött gyűjteményekbe. Jöjjön el, és ismerje meg a szenvedélyes értékmentés remek műveit.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Pár percünk maradt a mai műsorból, ezért folytassuk is gyorsan. A stúdióban itt van dr. Kuti László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés alelnöke, egyben a Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezetének elnöke, valamint Lipényi Tivadar, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökhelyettese, akivel ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy megoldást jelenthet-e a kutatók, Magyarország, a magyar tehetséges kutatók, itthon tartására a regionális tudásközpont, és az a folyamata, amiről beszéltünk, ami egy picit most már elindult.
Önmagában ez biztos nem jelent megoldást, és természetesen erre is a stratégiánk kitér, komplex program kell. A program egyik része az, hogy vonzó kutatóhelyek legyenek, hogy megfelelő legyen a kutatás finanszírozása, a program másik része legyen, pedig az, hogy hát legyen ebben valóban a esetleg már tapasztalatot szerzett külföldi fiatal, vagy nem is annyira fiatal kutatóknak perspektívája. És hogyha a szakmai és anyagi hátteret ehhez meg tudjuk teremteni, és hát azt hiszem, hogy meg lehet, akkor ennek nem nincs akadály.
Gondolom az is hasznunkra válna, hogyha mi tudnánk tehetséges kutatókat Magyarországra csábítani.
Természetesen hasznunkra válna, nagyon hasznunkra válna, hogyha meg tudnánk tartani, akit meg akarunk, és még érdeklődnének és örömmel jönnének ide. Egyébként van rá példa, és nagyon gyakorlatok vannak már erre, sokkal többet is tudnánk fogadni külországokból, egy-két évre, vagy akár hosszabb időre is fiatalabb, idősebb kutatókat. Nem nagyon tudok vitatkozni Lipényi Tivadarral abban, hogyha megvannak a feltételek, ha egy kutató megkapja a problémákat, látja, hogy vannak kérdések, amivel ő foglalkozhat. És látja azt, hogy ezt meg tudja valósítani technikai és egyéb körülmények között az adott intézményben, akkor szívesen dolgozik itt. Az viszont azt kell mondani, hogy a fiataloknál nem egy hátrány, hogyha egy kicsit szétnéznek a világba. Ezt már a céglegények idejében kitalálták, a kutatók idejében ez ugyanaz most, tehát az jót tesz. Csak jöjjön vissza, és amit ott szerzett, azt itthon hasznosítsa.
Mit kell ezért tenni, hogy visszajöjjön a kutató?
Vonzó feladatokat adni.
Elég a vonzó feladat, akkor ezek szerint?
Vonzó feladat.
Van erre jó pár példa, hát nagyon konkrét dolgot tudok mondani. A Miskolci Nanotechnológiai Központ új vezetője hosszú amerikai tartózkodás után jött haza, és viszi nagyon invenciózusan és nagyon, nagyon izgalmas kutatási feladatokat megoldva ezt a kutatóközpontot.
Vonzó feladat, és lássa, hogy értelme van, amit csinál, és meg tudja valósítani. Tehát lássa a kutató, hogy elkezd valamit, azt be is tudja fejezni. Biztos, hogy be fogja.
Van egy álmunk, méghozzá az, hogy az Európai Innovációs Intézet, amelynek ugye most alakul a vezetése, itt legyen Magyarországon, rajtunk kívül erre pályázik még egy-két ország, Lengyelország, és hogyha jól tudom, akkor Csehország is bejelentette, hogy esetleg szeretne Ausztria, és hát mi magyarok is. Megvalósulhat-e önök szerint ez a felvetés, ez a kezdeményezés, itt Magyarországon természetesen meg fog valósulni, csak nem biztos, hogy nálunk, és számít-e az, hogy a négy fő között, aki kiválasztja az igazgatóság tagjait, van egy magyar is?
Nem tudom, hogy számít-e, én azt hiszem, hogy nem számít, ők nem kiválasztják, javaslatot tesznek, ha jól tudom, 18
főre,
főre, és a 18 főből fog kiválasztódni, hát nyilvánvalóan már különböző egyéb szempontok alapján, itt 18 alkalmas szemét kell találni. Amiről itt szó van, az közvetve szolgálja tulajdonképpen a kutatást, és a magyar kutatás javításának a lehetőségét is. Lényegében egy adminisztratív központról van szó, egy olyan headquarterről, ahol azt a hálózatot, ami Európában kutatás fejlesztés területén szükséges, hogy működjön, ez a headquarter irányítaná. De lényegében itt nem jönne ettől létre egy új kutatási kapacitás.
De eldöntenék, hogy ki kutathat, mit kutathat, mennyi pénzből kutathat.
Még ez sem egészen, amiről döntenének, az sokkal inkább az, hogy azok a források, amelyek az Európai Unióban rendelkezésre állnak, azok milyen módon, hogyan kerüljenek felhasználásra, és én azt hiszem, hogy egy ilyen dologban persze óriási jelentőségű lenne, hogy ez Magyarországra kerüljön, mint hogy bármely ilyen típusú intézmény jó, hogyha hozzánk kerül, előnyöket jelent, de önmagában nem ez a megoldás. A megoldás nyilvánvalóan az, hogy maga a kutatás erősödjön Magyarországon, és hát ennek is látjuk jó az esélyeit.
Mennyire lehetünk bizakodók ezen a téren?
Hát én még nagyon bízom benne, hogy a kutatás jóval inkább meg fog erősödni Magyarországon, akkor is, hogyha ide kerül ez az intézmény, akkor is, ha nem. Jó lenne, és ezt mondom, jó lenne, ha itt lenne, közvetlen hatása nincs. Közvetett hatása azért van, hiszen ezek az intézménynek a tagjai itt fognak élni, itt fognak, töltik el az idejüket, valahol részt fognak venni a magyar, azt mondja, magyar tudomány társadalmi életében, a tudományos életben, és ez már önmagában lehet egy vonzere. Időnként nagyon fontos, hogy valakivel két szót lehet váltani, lehet beszélgetni.
Tapasztalatot cserélni.
Még azt sem mondott tapasztalat, csak beszélgetni, esetleg ötlet szintjén. Tehát ezek, az, hogy a kéznél van, a magyar intézetek kéznél vannak, ez azért lehet időnként egy csábító dolog, de teljesen egyetértek Lipöny úrral abba, hogy a magyar tudományos életet kell nekünk erősíteni, a magyar intézményrendszert kell olyan szintre emelni, úgy működtetni, hogy megfeleljen a jelen és a jövő igényeinek.
De az, hogy egyáltalán szóba kerül az, hogy Magyarországra kerüljön egy ilyen dolog, már az is önmagában egy érték, és hát én nagyon nagy jelentőségnek tartanám, hogy ez ide kerülne, szurkolok is érte.
Én is, mert nagyon fontos lenne, hogy itt legyen. Azért ez tényleg azt jelenti, hogy akkor Magyarország mondhatja, igen, hát a magyar tudomány, a magyar tudás élet megbecsülése, hogy Budapestre kerül egy ilyen.
Meglátjuk, drukkolunk, akkor mindannyian köszönöm, hogy velünk tartottak.
Köszönjük.
Köszönjük.
Az elmúlt percekben dr. Kuti Lászlót, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés alelnökét, egyben a tudományos és innovációs dolgozók szakszervezetének elnökét, valamint Lipényi Tivadart, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnök helyettesét hallották. Mára pedig ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió internetes oldalán, korábbi adásainkat pedig meghallgathatják a www.vds.hu honlapon is. Én kollégáim Józsa Péter, Ricsovics Kinga és a szerkesztő Sós Éva nevében is köszönöm a figyelmüket. Szolidaritás.hu legközelebb egy hét múlva, hétfőn 15 órától. Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja. A Klubrádió uniós percei az Európai Parlament támogatásával.
Szentendrén épül az energiahasználat szempontjából önellátó iroda, amely már többletenergia előállítására is képes. A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ, a REC, új konferencia épülete júniusra készül el, és remélhetőleg modellként szolgál majd a megújuló energiák alkalmazása terén. A környezetvédelemmel kapcsolatos problémák megoldásához segítséget nyújtó szervezet egyébként 17 országban működtet irodákat. A részletekről az igazgatót, Szigetinél Bonifert Mártát Gerendai Barságnes kérdezte.
Van egy nagyon érdekes munkánk, amit úgy hívnak, hogy a megújuló energia, illetve az energia hatékonysági partnerségnek ebbe a 17 országban mi a titkársága vagyunk. És próbálunk kézzelfogható megoldást biztosítani a partnereink számára, tehát az érdeklődők számára. Tehát mit jelent a számunkra az, hogy klímaváltozás? Mit jelent a számunkra intelligens építészet? Mit jelent a számunkra energiatermelés? És amikor nem dolgozunk az épületbe, akkor mi lényegében valamelyik közösség számára itt a közelünkbe energiát is termelünk. Mi lényegében, amikor ezt az építészetet elkezdtük, olyan technikákat kezdtünk el használni, amik meglévő technikák. Tehát itt most a pénzügyi szempontból azt néztük meg, hogy hogyan lehet a legoptimálisabbat, a legideálisabbat úgy felépíteni, hogy ez demonstrációs központként is működjön. Természetesen kellett készítenünk rá egy megtérülési rátát is. Amikor mi energia hatékonyát tettük az épületet, ezek mind olyan nagyon fontos és szimpatikus lépések, amivel ezt az új európai programot, ami azt mondja, hogy 2020-ra 20% megújuló, 20% energiahatékonyság mindenképp nagyon fontos eleme kell, hogy legyen az energiapolitikának, és ettől a mi régiónk sajnos még icipicit messze van, tehát óriási lehetőségek vannak ezen a területen, viszont meg kell ismerni azokat a rendszereket. Külön gondot jelentett a számunkra az, hogy hogy hívjuk az épületet, mert az épület angolul a nulla széndioxid kibocsátású épületként lett elnevezve, viszont magyarul ez nem ugyanaz a jelentése, és próbálunk egy jó magyar nevet találni rá.
Sikerült?
Az intelligens energiaháztól kezdve.
Van már végleges verzió?
Nincs.
Tehát még lehet még pályázni? Várják az ötleteket?
Várjuk az ötleteket. A következő 2-3 hónapban szívesen veszünk javaslatokat, és természetesen a legjobb javaslattevőt azt meghívjuk a megnyitónkra. Nagyon-nagyon várjuk ennek az épületnek az elkészítését. Vannak már olyan kollégáink Montenegróba, illetve Macedóniába, akik már kérdezik, hogy lehet-e náluk is egy ilyen projekt.
Mert van egyébként ilyen épület, van, létezik már máshol?
Az a tervező, aki velünk dolgozik, az egy időben velünk elkezdett egy hasonló munkát Kínában. Tehát Kínában folyik egy hasonló épületnek a megvalósítása, és kíváncsian várom a fejleményeket, mert nagyon érdekes lehet majd összehasonlítani.
Ugye említettük már a geotermikus energiát, a napenergiát, és még milyen technikákat építenek be ebbe a házba?
Főleg olyan környezetbarát anyagot, illetve szigetelő anyagot használunk, ami segít ennek a háznak a kivitelezését, beleértve a legoptimálisabb hatékonyság elérésébe, ugyanakkor használunk olyan világító testeket, és olyan rendszer szerint van az egész felépítve, hogy a nap intenzitásával a ház az energia szükségleteit, tehát a napfényt